Hitvilág. A Marosvásárhelyi Rádió ökumenikus műsora.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofon előtt Tóth Béla köszönti Önöket, Sebestyén Péter római katolikus plébános nevében is.
Kedves hallgatók! Nem olyan rég papszentelések, primiciák voltak szerte Erdélyben, egyházmegyénkben is. És ilyenkor a papszentelések, primiciák idején megszaporodnak a papi lakodalmak, mulatságok. Táncra perdül a násznép. Vannak, akik alig várják ezt az alkalmat, hogy kiengedjék magukból a gőzt. Meg aztán ilyenkor lehet csodálkozni, botránkozni. Ez könnyű pletyka téma. A 89 előtti zárt körű, visszafogott elsőmisés ünneplésekhez képest látjuk a mai bulik már sokkal el- és felszabadultabbak. De azt hiszem mindig is izgatta a közvéleményt a hátsó szándéktól sem mentes kérdés, hogy vajon bűne, ha a pap táncol? Egyáltalán táncolhatnak-e a papok? Miért nem? Vagy miért ne? Középiskolás koromban néhány lépés, próba és előadás erejéig belekóstoltam én is a néptáncba. Később fiatalok teadélutánjain, házi bulián már a könnyű zenére is megtáncoltam magam. Néha napján, lakodalmi meghívásnak is eleget téve, nótacsokorral kedveskedtem az ifjú párnak, és az ünneplő rokonság táncába is beálltam. De ilyenkor éreztem, hogy a próbálkozások messze állnak a valódi tánctudástól. Miközben csodáltam a profi táncművészeket, balerinákat, szinte irigyeltem, ahogy fergeteges előadásaikon ropják a táncot, gyönyörködtetik a közönséget. Tényleg csodálatos a mozgáskultúra magas nívója nálunk is. Én, mint pap, természetesen Isten szolgálatában egy kicsit ezt a talentumot elástam. De a 90-es évek elején látott filmek közül kedvencem volt például a táncos lábú tisztelendő Adriano Celentano főszereplésével, aki nem csak énekhangjával lopta be magát a szívembe, hanem azzal az igyekezettel is, ahogyan a papi karakterben nála egymásra talált a komolyság, a hit, a humor, a tánc és az öröm. Ugyanilyen meghatározó élmény volt később olvasni a Neked táncolok, uram című könyvet, amelyben a főszereplő a párizsi opera volt szóló táncos nője, Mireille Negré arról vall megdöbbentő őszintességgel és könnyedséggel, hogyan vívott kettős harcot a hagyományos aszkétika és a szórakoztató ipar felfogásával, hogyan igyekezett hirdetni az evangéliumot táncával, hogyan emelte művészi szintre a tánc lelkiségét, és hogyan egyeztette össze a testet és a lelket nem csak a maga, hanem az egyház javára is. Még frissebb élményként tartom számon az indiai származású Sajú atyáról olvastakat, aki Teréz anya példájára megtért, belépett a jezsuita rendbe, és most az indiai táncművészet több ezer éves hagyományát viszi tovább. Táncos ruhában, kifestett arccal, ékszerekkel a nyakában előadásokat, táncos meditációkat és lelki gyakorlatokat tart világszerte. Nála így ölt testet a szolgálatban az esztétika, a vallás és a művészet. Ő egyébként azt tartja, a tánc az imádság egyik formája. Evangelizációs eszköz, szent előadás, az örömhír kifejezője, mert egyszerre mozgatja a testet és a lelket. A táncos teste hidat épít vallások és kultúrák között, fegyelmezett mozgásával dicsőíti az Istent. És hasonlóan vall az Erdély szerte ismert és általunk is nagyra becsült koreográfus Orza Kölin is, aki egy interjúban ezt mondta, idézem, a tánc nem hétköznapi kommunikációs műfaj. Táncolni anyanyelvi szinten kell. De a nyelv nem csak alany állítmány és jelzőszerkezet. A tánc sokkal balladisztikusabb, mert ösztönösebb és racionális. Egy mozdulat nem jelenthet egy konkrét szót, mert az már pantomim lenne. a tánc líra, a pantomim epika. A tánc nem más, mint a valóság újrafogalmazása egy másik síkon. A tánc a belső valóságot képezi le. Mindenkinek meg kell tanulnia a maga táncát. A táncos a testét egy magasabb rendű valóságnak veti alá. A táncosnak naponta meg kell járnia a poklot, sokszor fogcsikorgatva legyőznie a testét, csak így juthat egy magasabb szintre. Az élettapasztalata rendelkező táncosnak segít a koreográfus, hogy olyan képet alkosson a tökéletesre csíszolt test köré, aminek hatása fölemeli a nézőt, mondja Orza Kölin. Egy 2009 novemberében a Krónikában lejegyzett interjú szerint. És itt, kedves hallgatóink, kanyarodjunk vissza a papok táncához, hiszen a mai elmélkedés erről szól. Hetekkel ezelőtt ugyanis hallottam egy gyergyói barátomtól, amint idézte édesanyját, ne csak ott takaríts, ahol a papok táncolnak. Megvallom őszintén, ezt a mondást én csíkban soha nem hallottam. Kezdtem kutakodni, utána nézni, és kiderült, hogy ez a kihaló félben lévő népi mondás a köznyelvben pusztán egy leszűkített értelmezés. Az összecsapott felszínes látszatmunkát ostorozza. Aki ugyanis csak ott sepreget, ahol a papok táncolnak, az csak a látszat kedvéért tesz valamit. Hogy a lelkiismeretét megnyugtassa, kénytelen kelletlen eleget téve a másik kérésének. Csak ott csinál valamit, ahol mások látják. Vagyis fércmunkát végez, elnagyolja, elfuserálja kötelességét. Ha meg arra gondolunk, hogy a valóságban, pláne a világi életben a papok nem nagyon táncolnak, még farsangban sem, legfeljebb ugye primícián vagy családtagjaik lagzián, akkor a mondás valójában nem a papokra vonatkozik, hanem arra jut vissza, akivel kapcsolatban mondták. Ott takarított, ahol a papok táncolnak, vagyis sehol. No de hol táncolnak a papok? A néprajzi lexikon szerint a paptánc egy közösségi körtánc vagy csárdás, néhány vidéken még ma is ropják, amit az egyházi esküvő után a templom előtt vagy a papkertben járnak. Katolikus és protestáns vidékekre szintúgy jellemző. A témába mélyedve, és az idő kerekét is visszapörgetve rájöhetünk arra, hogy eme mondás gyökere a szakrális körtáncokban keresendő, még a bibliai leírások előtti időkből. Más vallásokban a dervisek, az angyalok tánca, a magyar történelem sámán papjainak tűzhely körüli körtánca is erre enged következtetni. És innen már egy lépés, ami a mondás alapjához vezet. A hely, ahol a papok táncolnak, az maga az oltár körüli tér, a szentély. A papok szakrális, liturgikus tánccal hódolnak az Isten előtt. De mivel az ember gyenge, testi mi voltunkban néha erőt vesz a szenvedély, a bűn, s a táncban ott lapulhat a bálványimádás veszélye, a megszentségtelenítés bűne is. Ahogyan ezt az aranyborjú körüli pogány táncban is látjuk. Azt hiszem, talán ezért is alakulhatott ki a test ellenes szemlélet már az őskereszténységnél, s a tánc később a középkorban is ezért kerülhetett tiltólistára. Nyilván a Szentírásban találunk utalásokat az Isten dicséretének címzett táncokról is. Olvassuk például Dávidról, hogy nem csak ő, hanem Izrael egész népe szent táncot járt Isten előtt. A jeruzsálemi asszonyok őt magát is tánccal üdvözölték. És biztos vagyok benne, hogy az Úr Jézus is beállt a zsidó körtáncába az ünnep alatt. Hiszen ez az öröm és a dicsőítés megnyilvánulása volt. Ennyiben a papok az oltár körül, az oltár előtt táncolnak. A templom pedig szakrális tér. A világi táncok meg kivonultak a templom előtti térre, vagy a papkertbe. Az meg nyilvános, közösségi tér. Ahol tehát a papok táncolnak, az a hely Istennek van lefoglalva. És eléje csak megzabolázott ösztönökkel, megtisztított vágyakkal és érzésekkel járulhatunk. Akkor igaziak az imáink és az énekeink. Kedves hallgatók, talán innen megközelítve érthetőbb, miért van a liturgiában most is szent és profán, miért kell elkülönítenünk az Istenit az emberitől, miért kell csínyán és fegyelmezetten bánnunk a test mozdulataival és önkifejezésével. Az Istennek átadott test szimbólum rendszere legyen egyértelmű. Ezért nem kerülhet bele a liturgiába olyasmi, ami tisztátalanságot, megváltatlan nyers erotikát sugall, akár a táncon keresztül is. Amellett, hogy a tánc szakrális jellege vitathatatlan, azért mégiscsak kétélű. Gondoljunk csak a kétes hírű Salomé produkciójára, amikor csábító erotikus táncot lejtett Heródes előtt, és ez keresztelő János fejébe került. Amellett tehát, hogy a tánc művészi testbeszéd, azért még ott vannak a testi szenvedélyek, az érzékiség, amelynek bizony nem mindig vagyunk urai, és ha azok rabulejtenek, felemészthetnek, tönkretehetnek minket. A táncban is ott lehet a hedonizmus, ha szabadjára engedjük, az agyunk könnyen elborul, főleg alkohollal és kábítószerrel keverve. Döntő tehát a mérték, az önuralom. Tudni, hogy hol a határ, meddig feszíthető a húr. Legyen az családi, zárt körű parti, vagy nyilvános mulatság. A táncparkett ördöge képes mindenkit megbabonázni. Ezért nem árt észnél maradni. Isten is a jókedv ugyan megfér egymás mellett, lehetsz laza és jópofa ott is, ahol a papok táncolnak. Csak maradj erkölcsi lény, ott is. A tánc tegyen téged közösségivé. Figyelj a másikra, másokra. Légy tekintettel mások személyére, lelkére, belső rezgésére. Érzékeld annak ritmusát, akivel táncolsz. Ez a lényeg. Tégy hámot a csikókra, fogd be a szekérbe, adj értelmet, színvonalat, szépséget a táncnak, mint őseink, legyen az pásztortánc, szüreti vagy farsangi mulatságok, katonabúcsúztatók, legény vagy leánykérők, stb. Mert ha művészi igényességgel, fegyelmezett keretek között éled meg érzelmeidet, akkor a tánc valóban önkifejezés, különleges formanyelv lehet. Örömmel, tiszta érzésekkel ajándékozz meg. Szent Ágoston úgy fogalmaz, tanulj meg táncolni, különben az ég angyalai nem tudnak mit kezdeni veled.
Tóth Béla megköszöni szíves figyelmüket Sebestyén Péter római katolikus plébános nevében is.